Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a vonal másik végén ott van Homolya Róbert, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatója. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallják, és az infostart.hu oldalon is figyelemmel kísérhetik. Elnök úr, örülök, hogy elfogadta a meghívást, jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Látható már a budapesti agglomerációs vasúti stratégia teljes tervezete a Budapest Vasút 2040.hu oldalon részletes térképekkel, interaktivitással és véleményezhetőséggel. A MÁV-nak milyen munkálatokkal kell kezdeni a stratégia megvalósítását?
Ez egy több éves folyamat eredménye, hogy most látható, hogy ez a Budapest agglomerációs vasúti stratégia, hogy az Innovációs Technológiai Minisztérium, a miniszterelnökség és a MÁV együttműködésében egy komoly konzorcium állította össze ezt az anyagot, és azt lehet mondani, hogy egy hiánypótló vasúti stratégiáról beszélünk, hiszen ha megnézzük az elmúlt évtizedeket, akkor kérdésként fel lehet tenni, hogy volt-e ilyen vasúti stratégia, vagy közösségi közlekedéssel foglalkozó átfogó, több évtizedet felülő közlekedési stratégia.
Költői
és
a kérdés.
Átván az elmúlt évtizedek fejlesztését, azt lehet mondani, hogy nem volt ilyen stratégia, tehát ez egy nagyon jó dolog, és hogy miért jelentős ez a dolog, több szempontból is. Egyrészt Budapest az ország fővárosa, itt él az ország népességének majdnem a 12-15%-a, és ha vasúti szempontból nézzük meg Budapestet, akkor azt lehet mondani, hogy Budapestre van talán kihegyezve a teljes vasúti hálózat, meg egyébként az országnak a közlekedési rendszere is. A naponta leközlekedett több mint 3000 személyvonatból minden második az érinti Budapestet. Tehát a naponta a 3000 vonatból minden második az innen indul, vagy ide érkezik Budapestre. És ha a teherforgalmat nézzük, meg az áruszállítást nézzük, itt is gyakorlatilag a Magyarországon naponta közlekedő ilyen 350-370 személy, a tehervonatnak a fele szintén Budapestet érint, és Budapesten keresztül jön át. Tehát a vasúti forgalom szempontjából azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon komoly közlekedési gócpont és központ, és sajnos emiatt, illetve az elmúlt évtizedek miatt azt lehet mondani, hogy ez egyik szűk keresztmetszet egyébként a vasúti közlekedés versenyképességének.
De kell most a stratégia kapcsán foglalkoznunk a teherforgalommal, mert hogyha én jól és elég figyelmesen olvastam, akkor ez a stratégia személyforgalomra van kihegyezve az agglomerációs közlekedés miatt is, nem a teherforgalomra.
Mindenféleképpen kell, hiszen hogy a vasút az elsősorban a vasúti infrastruktúráról szól, illetve hogy azon milyen forgalmat bonyolítunk. És a teherforgalom ilyen szempontból egy nagyon fontos szegmens, hiszen jelentősen hozzájárul a vasúti pályahálózat fenntartásához, hiszen pályahasználati díjat fizetnek a vállalatok, akik vasúti teherfuvarozással foglalkoznak. És ha megnézzük azokat a, nevezzük így Európai Uniós politikákat, vagy az European Green Deal-ben megfogalmazott célokat, akkor ott a vasúti teherszállításnak az előtérbe helyezése az egy nagyon fontos szempont. Csak pár ilyen politikát felsorolok, ami meg kell, hogy határozza nem csak a vasútban, hanem a mindennapi életünket a jövőben. 2050-re 90-95%-kal kell csökkenteni a közlekedési ágazatnak a széndioxid kibocsátását. Ez nem megy a vasút nélkül. 2030-ra a 300 km-nél hosszabb tranzit közúti teherforgalomnak a 30, 2050-re meg az 50%-át kell átterelni más fenntartható közlekedési módra. Magyarországon ez, mivel nincs tengerünk és nincs olyan egész évben hajózható nagy folyónk, ezért ez nyilván megint csak a vasút lehet. 2050-re az Európai Uniós fővárosokat össze kell kötni nagysebességű vasúti hálózattal, és egyébként a nemzetközi repülőtereinket szintén be kell kötni a TEN-T vasúti hálózatba. Most csak öt ilyen nagy politikát mondtam, amire ha nem készülünk föl, akkor nem tudjuk ezeket a célkitűzéseket elérni, és a 2030 az nagyon közel van, tehát az 10 év múlva. Ha megnézzük a mostani adatokat, most kb. 52-53 millió tonnát fuvarozunk vasúton, és 311 millió tonnát fuvarozunk közúton. Ennek a 300 milliónak a fele, azt mondjuk, hogy 300 km-nél hosszabb tranzit, a 150 millió és ennek a harmadát át kell tenni a vasútra, akkor ha nem is kell nagyon optimista számításokat végezni, meg kell, hogy duplázódjon, azaz aki 1990 előtti állapotra kell, hogy visszajön a vasúti teherforgalom. Na most hálózatfejlesztés nélkül és a szűk kapacitásoknak a felszámolása nélkül ez nem fog menni.
De mit jelent a hálózatfejlesztés? Új pályák fektetését? Kétirányúsítást? Mit?
Ez szintén nagyon egyszerű. Ha megnézzük a kétvágányú pályáinknak a számát és a mértékét, akkor mind a V4-es országokhoz, mind az Európai Uniós átlaghoz képest le vagyunk maradva egy 10-15%-kal. Tehát, hogyha arról beszélek, hogy nincs elég kapacitás, az azt jelenti, hogy nem tudjuk a forgalmat megfelelően bonyolítani, és ezek egyébként a üzembiztonság szempontjából a legnagyobb kihívásokkal küzdő pályaszakaszaink, ottól csak egy vágányon tudunk közlekedni. Tehát két, vagy adott esetben több vágány kell. Ugye látjuk itt most a déli körvasútnak a fejlesztését, ugye a déli vasúti hídon most már egy harmadik vágányt fogunk ide építeni, ugye a híd szerkezet az már meg is van. Tehát ez egy olyan szűk keresztmetszet, hogy itt gyűjti össze például a déli vasúti híd a keletről és a délről jövő vasúti forgalmat, és ugye viszi tovább nyugat felé. Ezek a szűk keresztmetszetek. Tehát minél több két vágányú, adott esetben három vágányú és villamosított pályára van szükségünk, hogy egyébként mind a növekvő személy és mind a növekvő teherforgalom igényeket ki tudjuk szolgálni.
Laikus a kérdés nyilván, de a személy meg a teherforgalom az mindig ugyanazokon a pályákon megy, mert a személyforgalomnál nyilván tartani kell a menetrendet, hogy annak értelme legyen. A teherforgalom hát ez más.
Így van, ez ugyanúgy, mint a közúton, csak ott látjuk azt, hogy mondjuk a belső sávban személykocsival megyünk, a külső sávban meg tele vagyunk kamionokkal. Nyilván ezt úgy kell elképzelni, hogy menetvonalakat ad ki a vasúti pályakapacitás elosztó szervezet, és nyilvánvalóan a személyvonatoknak, meg a nemzetközi személyforgalomnak elsőbsége van, de például az, hogy a tehervonatok hogyan és miként tudnak két személyvonat közé bemenni, ez függ attól, hogy milyen pályállapotaink vannak, de egyébként is ez így van mindenhol a világon, ugye nyilvánvalóan a személyforgalom az éjszaka nem olyan nagy, és a tehervonatok adott esetben éjszaka tudnak nagyobb kapacitással átmenni, vagy a hálózatot használni. Úgyhogy ez így van kiosztva, így van kiosztva ezek a menetvonalak, tehát ugyanazt a pályaszakaszt használják a teherforgalom szempontjából.
Visszatérve az eredeti kérdésre, a MÁV részéről az első feladat a pályakapacitás fejlesztése ahhoz, hogy a budapesti agglomerációs vasúti stratégia is jól tudjon működni, mert a kettő összefügg.
Hát illetve azt lehet mondani, hogy a budapesti agglomerációs vasúti stratégiának, de lehet azt mondani, hogy az országosnak is. Ez a két fő eleme van. Az egyrészt a korszerűsítés, hiszen nagyon leromló pályaállapotokról tudunk beszámolni. Biztosító berendezéseink, a pályáink, a felsővezetéki hálózatunknak. A magyar hálózaton, a 7400 km-es hálózaton a több mint a 60%-a az nagyon rossz vagy rossz állapotban van. Tehát ez nem jó. Nyilván ezt fejleszteni kell, a másik pedig a kapacitás bővítés. Az agglomerációs stratégia is ezt fogalmazza meg, hogy korszerűsítenünk kell a meglévő állapotainkat, és kapacitást kell bővíteni. Hiszen azt látjuk, adott esetben egyéb példákból, gondolok itt az esztergomi vagy a székesfehérvári vonal felújítására, hogy ott, ahol bizony a pályahálózat, biztosító berendezési felsővezetéki hálózat megújult, tehát van egy teljes vasúti rekonstrukció, és új gördülőállományt állítunk forgalomba, plusz P+R, B+R parkolókat telepítünk, megújítjuk az állomási környezetet, és úgy szervezzük meg egyébként a közlekedést, hogy ott esetben könnyű átszállni, vagy olyan jegytermékeket adunk, amivel az utasok jobban tudják a közlekedésüket megszervezni, akkor az versenyképes. 2013-as adathoz képest az esztergomi vonalon 950 ezeren utaztak, tehát kb. 1 millióan, és az elmúlt évben már majdnem 5 millióan. Tehát ötszörösére bővült az az utasszám, de a Székesfehérvár az egy nagyobb volumenű, ott a beruházás előtt kb. 4,5-5 millióan utaztak, és most majdnem 10 millióan. Tehát ott, ahol versenyképes és jó szolgáltatást adunk, van megfelelő kapacitás, üzembiztonság nagyon fontos, tehát menetrendszerűség, üzembiztonság, ott érezhetően azt lehet látni, hogy ebben van tendencia, azt lehet mondani, hogy van piaci potenciál a vasúti fejlesztésben és a vasúti közlekedésben.
De mit jelent az egy vasutas szakember számára, hogy valami nagyon rossz állapotban van? Mert egy civilnek ez azt jelenti, hogy vagy megáll, vagy nem áll meg. Vagy tudok vele közlekedni, vagy nem. De a vasútnál ez nem egészen így szokott lenni.
A vasútnál ez elsősorban a menetrendszerűséggel vannak ugye problémáink. Ez egyébként azt lehet mondani, hogy a késés menetrendszerűség, ez a legelső kritika, amit egy utas, egy fogyasztó megfogalmaz azzal a szolgáltatással kapcsolatosan, amit tudunk nyújtani. Most visszatérve itt az előző két beruházásra, ott 95%-os a menetrendszerűség. Tehát Esztergom, Székesfehérvár 95%, ez az ÖBB, ez az osztrák vasútnak, ami jóval jobb állapotban van, mint a magyar, hiszen sokkal több pénzből is gazdálkodik, ez nyilván forrásokról is szól. Ott ezt a szintet ezt tudjuk tartani, de ott azon a vonalon, ahol nem voltak, mondjuk azt mondom, az elmúlt három évtizedben felújításaink és megfelelő karbantartásaink, gondolok itt mondjuk a 100A vonalra, a Ceglédi vonalra, ami a legforgalmasabb pályaszakaszunk, ott ez 75%-os. Tehát majdnem van egy 20%-os különbség a menetrendszerűségben, amely ha az elővárost nézem és a nagyforgalmú szakaszokat nézem, ez egy nagyon rossz állapot. És ez mi okozza ezeket? Felső vezeték szakadás, biztosító berendezésnek a problémái, biztosító berendezéssel baj van, nem tud a forgalom úgy közlekedni, ahogy azt kellene, és nagyon sok lassú jel. Lassú jel azt jelenti, hogy sebességkorlátozásokat kell bevezetnünk, és ez nyilván forgalmi zavarokat is tud okozni, főleg ott, ahol adott esetben a vonatoknak be kell várniuk egymást, vagy nem két vágányú, hanem egy vágányú pályaszakaszokról beszélek. Most megint a pályaállapotokról, az elmúlt 5 évben a 100 vonalon, tehát az a ceglédi vonal, ott 6-8 perccel, és ez csak a Budapesten belüli szakaszról beszélek, 6-8 perccel nőtt meg a menetidő a pályaállapotok miatt. Tehát ki kellett tenni ezeket a lassú jeleket, sebességkorlátozásokat kellett bevezetni, és ez csak a Budapesten belüli szakaszokról beszélek. Nyilvánvalóan ez nem tesz jót, ráadásul az elővárosi közlekedésnek nem tesz jót, és egy olyan vonalon, ahol óránként nem egy, hanem adott esetben több vonat jön be a nyugati pályaudvarra. Tehát ott ez problémát okoz, és sajnos az elmúlt 3 évtizedben nyugodtan mondhatom, hogy a Budapesten belüli szakaszokra nem jutott forrás. Nagyon, nagyon érdekes számot fogok mondani. Ugye 2004 óta elég sok Európai Uniós forrás érkezik, hanem 1400 milliárd forintot költöttünk vasútra. Ennek a 3%-át költöttük el a Budapesten belüli vasúti szakaszokra. Tehát 3% szemben áll azzal, hogy minden második vonat bejön Budapestre. A 3% szemben áll azzal, hogy minden második tehervonat átjön Budapesten. És egy másik adat, például a Budapest-Váci vonalon a Budapesten belüli átlagsebessége a szerelményeknek az olyan 30-40 km/h, ahelyett, hogy mehetnének 80-nal. Tehát ez mind a versenyképességünkkel szemben, vagy a jó szolgáltatásunkkal szemben gyűlik fel ez a probléma, ami egyszerűen abból adódik, hogy nem tudunk elég pénzt költeni ezeknek a pályaszakaszoknak a fenntartására, és a felújítására. De
ez a stratégia valamilyen biztosítékot jelent arra, hogy fognak tudni költeni ezeknek a pályaszakaszoknak a karbantartására, sőt, hát előbb a felújítására?
Mindenféleképpen, mert az a stratégia ugye kimondja, hogy most óránként 42 vonat jön be Budapestre, ez a stratégia azt mondja, hogy ezt meg lehet duplázni ezt a számot, és a stratégia azt mondja, hogy az elővárosi vonalakon egy 10-15 perces követéssel látná ez a stratégia jónak, hogy közlekednek a vonatok ezeken a viszonylatokon. Ehhez nyilvánvalóan korszerűsíteni kell a pályaállapotjainkat. A 100 vonalról, amiről beszéltem, ott egyszerűen elértük a teljesítőképességnek a csúcsát és a korlátét. Tehát több vonatot oda már nem tudunk egyébként betenni, bár igény az volna rá. És ugye ezt a munkát ezt megkezdtük, ezt mi versenyképes vasút programnak nevezte el a MÁV, és erről szerintem beszéltünk már mi is előző alkalmakkor, ugye mi ezt megkezdtük, tavaly 4,5 milliárd forintot költöttünk a nyugati pályaudvar és a Városligeti elágazás közötti szakaszra, mind a két vágányt gyakorlatilag teljesen újraépítettük, felső vezetéket, biztosító berendezést is korszerűsítettük, és a magyar kormány is támogatta ezt a típusú programot, mert az idén 20 milliárd forinttal több áll rendelkezés, hogy tovább menjünk, és vecsés ülő mondanom ugyanúgy ezt a emelt szintű karbantartási tevékenységet el tudjuk végezni. Tehát ilyen szempontból a budapesti agglomerációs vasúti stratégiának a megvalósítása megkezdődött, hiszen mi is ezeket a pályaszakaszainkat próbáljuk felújítani. Megint egy viszony szám, ugye most 20 milliárd forinttal többet kaptunk az idén, ez kifejezetten dedikáltan a 100-as vonalra, a ceglédi vonalra költjük. Egész évben a teljes 7400 km-es hálózatnak a felújítására 25 milliárd forint van a MÁV-nak. Ez majdnem annyi, mint a villanyszámlánk. Tehát ez nem elég. Tehát ez az összeg, amit ráfordítunk a pályaállapotainkra, ez nem elég. És hogyha ezt a TEN-T vonalainkat nézzük, ez az európai, vagy transz-európai hálózatnak a része, ez 2500 km, ebben a versenyképes vasútban eznek a pályahálózatnak az egyenszilárdságú megteremtését céloztuk meg. Tehát összefügg a MÁV stratégia, az országosan, és összefügg a budapesti agglomerációs vasúti stratégia. Nem is tud egyébként, és nem is szabad, hogy ez ne függjön össze, és ne épüljön egymásra.
Azt látják-e már, nyilván megtervezték, hogy a budapesti agglomerációs vasúti stratégia megvalósulása az egy ilyen szerkezetű országba a teljes vasúti közlekedést hogy fogja átalakítani? Sőt, hát nem csak az országban, hanem nyilván itt régiós kapcsolatokról is kell, hogy szó legyen, mert a vasút az nem egy országon belül működik.
Hát a, azt lehet mondani, hogy a legbátrabb célkitűzés ennek a budapesti agglomerációs vasúti stratégiának az a jelenleg meglévő fejpályaudvari rendszernek a megszüntetése. Ez mit jelent a laikus számára? Az azt jelenti, hogy beérkeznek a vonatok a pályaudvar, és nem tudnak tovább menni. Ugye a vége van a vágánynak, ezt látjuk a keletiben, a nyugati pályaudvaron és a déli pályaudvaron, és onnan ki kell jönniük, és itt Budapesten a körvasúton tud adott esetben átmenni Pestről Budára a vasúti forgalom. És ez az agglomerációs stratégia az azt mondja, hogy meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, egyébként már a 40-es, 50-es években is felmerült ez, hogy a déli pályaudvart egy vasúti alagúton, egy nagy vasúti alagúton összekötjük a nyugati pályaudvarral. Hogy ez mit jelent? Nagyon egyszerű, és a laikus ezt abszolút megérti, hogy Győrből jön egy vonat, ez megérkezik a délibe, és megállás nélkül tovább tud menni adott esetben a nyugati pályaudvarra, és tud menni tovább Miskolcra vagy Debrecenbe. És ugyanúgy fordítva is. Tehát egészen más, hogy tudjuk megszervezni a menetrendeket és a menetrendi kínálatot egy ilyen átmenő pályaudvari rendszeren, mint most a fejpályaudvari rendszeren. Ez a járműgazdálkodásban, a forgalomirányításban mindenben egy teljesen más lehetőséget adna Budapestnek. Egyébként azt lehet mondani, az európai nagyvárosokban ezt már meglépték előttük. Tehát akár Münchenben, akár most Wroclawban építenek ilyen alagutat, de meg kell nézni az olasz vasúti hálózatot, tele van alagúttal, és mindig levitték a hálózatot, főleg a nagyvárosokban a földfelszín alá. Tehát egészen más menetrendi kínálatot tudna ez adni, és mondom, ez nem csak Budapesten belül, tehát ez nem csak azt jelenti, hogy egyébként a déliben föl tudok szállni egy vonatra, és akkor le tudok adott esetben szállni Rákoson vagy Kőbánya Kispesten, és nem a metrót használom, és nem a földfelszíni közlekedési módozatokat, hanem a vasutat. Tehát ez egy egészen új kínálatot tud megjeleníteni Budapest életében, de az országra is nagy hatással van, hiszen egészen más eljutást tudunk biztosítani a két országrész között. Úgyhogy igen, ez nagy mértékben azt lehet mondani, hogy legalább olyan mértékben változtatná meg mondjuk Budapest és a magyar vasút életét, mint önmagában az, hogy egyáltalán megjelent itt 175 éve a vasút.
De azért ad más forgalmi kínálatot, mert nem kell vonatot fordítani, hanem egyszerűen átmegy, felszáll, leszáll, tehát ilyen egyszerű?
Hát önmagában ezért is, ugye most már a motorvonatok esetében ugye nem kell mozdony cserélni, és hol van vezérlőkocsi, ott sem. De egyszerűen nem kell bejönni, nem kell annyit időzni egy-egy szerelvénynek a pályaudvarokon, hanem egyszerűen tovább megy. Ugye most ezek bejönnek, adott esetben mozdony cserélünk, bár ugye most egyre több motorvonat van az elővárosi közlekedésben, ezzel nem kell foglalkozni, de ugye míg bejön, és megfordul a szerelvény, és megy tovább, ugye ez mind elvesz kapacitás, hiszen foglalja, nagyon egyszerűen, nagyon profán, foglalja helyet a sineken. És egyszerűen nem óránként nem tudunk annyi vonatot fogadni, és kibocsátani egy fejpudvő rendszer, mint egy átmenő. Egy átmenőben nagyon egyszerű, bejön a vonat, és meg tovább.
Uh-huh. A déli...
Logikusnak elmagyarázni, rettenetesen egyszerű ezt fölfogni, nagy beruházásról beszélünk, de még egyszer, tehát ez a teljes budapesti fejpályaudvari rendszernek, meglévő fejpályaudvari rendszernek, azt lehet mondani, a megújítását hordozná magában, és hozzáteszem, tehát erről a döntést meg kell hozni, mert a budapesti jelenlegi fejpályaudvari hálózatot sem tudjuk egyébként tovább üzemeltetni. Tehát ez is elérte a kapacitásnak a tetejét. A nyugatiban még egyébként kéziállítású váltókkal adják meg a forgalmat, vagy szabályozzák a forgalmat a kollégák. Nem tudunk több vonatot fogadni már a nyugati pályaudvaron, amely ugye majdnem naponta 470 vagy 500 vonatot fogad. Tehát a budapesti rendszer és az a meglévő infrastruktúra, ami kiépült az országban és amivel jelenleg rendelkezünk, ebben már nincsen meg a kapacitás bővítésnek, vagy a kapacitás növekedésnek a lehetősége.
De úgy látom, vagy úgy lehet olvasni a stratégián, hogy ez a kérdés, mint ahogy az alagút kérdése, sem dőlt még el véglegesen, mert a stratégia nyitva áll. A fejpályaudvar rendszer megszüntetése azt jelenti, hogy a déli, mint fejpályaudvar teljesen megszűnne, a nyugati meg részben megmaradna, mint fejpályaudvar, csak kisebb területen?
Hát megmaradna, dél is megmaradna, hiszen ott ugye ott is le tudnak szállni az utasok, és fel tudnak szállni majd a vonatokra.
De nem annyi vágányon maradna meg nyilván.
De nyilvánvalóan lesz egy, ugye ez az alagút, ez egy dupla vágányos alagút, lesz egy átmenő rész, de adott esetben fejpódvarként is tud működni. Tehát ezek most vannak ezek a forgalmi próbálkozások vagy programozások, amelyek azt nézik meg, hogy hogyan fog ez tudni működni, de nyilvánvalóan tovább tudnak menni, vagy tovább folyamatos tud lenni a vonatközlekedés. Azt gondolom, a nyugatiban a fejpudvő rendszer is egyébként megmaradna jó párviszonylatban.
Az alagút a térképen nézve kanyarodik, és egy 4 kilométer hosszú alagutat gondolnak most. Miért kanyarodik egy alagút, amikor az ember azt képzelné, hogy az biztos egyenesen a legolcsóbb megcsinálni? Csak lehet, hogy nem lehet.
Hát én földtani ügyekhez nem értek.
Geológiai oka lehet?
Valószínűleg igen, hiszen az, hogy ez a fúrópajzs majd hogy hogyan fog közlekedni, ennek technikai meg műszaki elgondolásai vannak. Még egyszer, itt most egy megvalósíthatósági tanulmányról döntött a kormány, ez egy-két éven belül elkészül, és amikor ennek az adatai megvannak, akkor tud a kormány egyébként majd döntést hozni arról, hogy merre megyünk. És ugye a budapesti agglomerációs stratégiának egy másik újdonsága van, hogy azért ez nagyon sok program elemet tartalmaz, amely jó pár része már ugye folyamatban van, gondolok a hévvonalaknak a rekonstrukciója, úgyhogy a tervezési folyamat megindult, és ugye a MÁV HÉV ZRT pedig ugye a szerelvényeknek a beszerzését megkezdte, ott a közbeszerzési eljárás az folyamatban van, reményeink szerint nyár elejéig ezt le is fogjuk tudni zárni, tehát nagyon sok részéről van tényleges, vagy programelemről már most van hatályos, végrehajtandó és végrehajtás alatt lévő kormánydöntés, és programelem is vannak olyan részei, mint itt az alagút, amely még csak a megvalósíthatósági tanulmányról szól, de egyébként a déli körvasútnak a kivitelezését, de vonatkozó közbeszerzési eljárás szintén folyamatban van. A déli összekötő hídnak a harmadik vágányal való bővítése, a munkálatok folyamatban vannak, ugye lehet látni, hogy a hídelemeket itt emelik be itt a hídnál. Tehát egy része folyamatban van, egy részére pedig olyan döntés az akkor, hogy ki kell dolgozni. És még egy érdekessége van ennek, hogy ezt az Európai Unió is támogatta ezt az úgynevezett NOT study-nak az elkészítését, és hogyha ezt egyébként most ugye társadalmasítási folyamat zajlik, tehát erre véleményeket lehet erre mondani, és hogyha ezt egyben terjeszti a magyar kormány az Európai Unió elé, és az Európai Unió ezt jóvá hagyja, akkor ez egy Európai Uniós költségvetési ciklusokon átívelő program lehet, vagy programfűzér, és nem kell újra az Európai Unióhoz visszamenni, hogyha ebből bármit meg szeretnénk valósítani.
Tehát egyben meg lesz olyan a finanszírozás? Ez magyarán azt jelenti?
Hát ez azt jelenti, hogy ezt a kormány elfogadja, most a társadalmasítás van, és egyébként azokat a folyamatokat és azokat az eljárási lépéseket, amelyeket az Európai Unió megkövetel egy ilyen nagy Európai Uniós programnál, azokat betartjuk, és ezt az Európai Unió, az Európai Bizottság utána elfogadja, akkor adott esetben a következő Európai Uniós ciklusban ezt a részt nem kell kidolgoznunk, mert már megvan. Tehát ez egy újdonság, ez egy novum, voltak úgynevezett ilyen HEAD projektek az Európai Uniós ciklusokban is, vagy a finanszírozási területen, hogy megindult az egyik finanszírozási ciklusban a projekt, nem lett befejezve, és át lehetett húzni a másik ciklusba. Most azt lehet mondani, hogy ez egy ilyen HEAD program, nyugodtan lehet így is nevezni, mert több 7 éves ciklusra vonatkozó forrásokat tud behozni. És most a számok egyébként, azok a számok és az a megtérülési mutatók, amelyek ebben a programban vannak, ezek azt mutatják, hogy egy ilyen nagy projekté nyilvánításra érdemes ez a budapesti agglomerációs vasúti stratégia.
Ugye, a stratégia negyed óránkénti vonatindulást, egységes jegyrendszert, 3 metróvonal közvetlen elérését célozza. A MÁV ezt saját házon belül meg tudja szervezni, vagy kell valamilyen külső szervezetekkel egyeztetnie, hogy ez egyben működhessen?
Ugye a MÁV ZRT az a magyar vasúti pályát tartja fenn és üzemelteti, fejlesztési tevékenységeket is végez, de az elmúlt években vagy évtizedben a nagy vasúti infrastruktúrális beruházásokat ugye a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT bonyolította le. Tehát a projektek bonyolítását, tervezését azt a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő ZRT végzi. Ugye ha az állami rendszerben nézzük meg a helyét a szervezeteknek, ugye a tulajdonosi jogokat a nemzeti vagyonért felelős tárcánk külügyminiszter látja el a MÁV ZRT fölött. A megrendelő szervezet az Innovációs Technológiai Minisztérium és budapesti és az agglomerációs közlekedése pedig a miniszterelnökség felel. Tehát ilyen szempontból egy több szervezet és több minisztérium és több, azt lehet mondani, állami cég foglalkozik a fejlesztésekkel. Ugye a miniszterelnökségen belül kialakult a Budapesti Fejlesztési Központ, amely koordinálja ezeket a beruházásokat. Ezeknek a szervezeteknek az együttműködése kell ahhoz, hogy ez a program meg tudjon valósulni. Most akkor csak a HÉV-re térek vissza, ott például a tervezési munkát a Budapesti Fejlesztési Központ végzi el, első HÉV felelősként a MÁV HÉV ZRT-vel közösen. és majd a kivitelezést valószínűleg a NIV ZRT fogja lebonyolítani, de például a HÉV szerelvények esetében a beszerzést azt a MÁV HÉV ZRT végzi a Budapesti Fejlesztési Központ bevonásával. Mivel ezek a folyamatok, beszerzések folyamatban vannak és működnek, azt lehet mondani, hogy ezek között a kormányzati és nem kormányzati szereplők között azt gondolom az együttműködés az megfelelő, hiszen mennek ezek a programok. Lám egy ilyen budapesti agglomerációs vasúti stratégiát valamennyi szereplő egyetértésével meg lehetett fogalmazni. Úgyhogy minden cégnek és minden minisztériumnak, államtitkárságnak megvan a feladata és a helyében a projektben. Azért ez egy, ugye mind a nagyságát, mind a felhasználásra kerülő forrásoknak a méretét és mind a hatásait, amit ez majd okoz az országnak Budapest közlekedésben, ez egy hatalmas nagy projektről vagy projektcsomagról beszélünk. Úgyhogy az, hogy ilyen sokan foglalkoznak fel, azt szerintem az egy pozitív ebben a történetben.
Hogy kell elképzelni alulról? Egységes, egy darab jeggyel fogom tudni igénybe venni az agglomerációs stratégia vonalait, vagy például a város határnál valamit még mókolnom kell a jeggyel, mint most a HÉV-nél, hogy kiegészítőt váltok rá?
Hát a legfontosabb az lenne, hogyha az utasnak nem kellene ezzel foglalkozni, hogy most milyen bérletet vagy egyet vesz meg, hanem az utasen arra a viszonylatra megváltja, és bármilyen közlekedési eszközt igénybe tud venni. Ennek így kellene működni, ezt hívják tarifa közösségnek, és ezt elsősorban a közösségi közlekedést megrendelő szervezeteknek kell megállapodást kötni, hogy hogyan számolják el azt a bevételt, amit a szolgáltatók beszednek, egymás között hogyan osztják el. A tarifa közösséget valahogy így kell elképzelni, az utas felé csak egy-egy termék van, vagy egy termék, és a sok megrendelő, meg a sok szolgáltató az lehet számos is, ezek hogyan osztják el ezt a bevételt. Tehát erről szól, hogy hogyan működik a tarifa közösség. Ugye a MÁV oldaláról, hogy a tavalyi évben a Volánbusz ZRT beolvatta a MÁV csoportba, ugye azt lehet mondani, hogy a helyközi közlekedési szolgáltatásban azt lehet mondani, hogy egyedülálló a cégcsoportnak a kínálata is, hiszen mind a közúti, mind a vasúti közlekedésben Magyarországon nem nagyon van más. És ugye, ha Budapestet nézzük, ugye a legnagyobb városunk, és itt azért a BKK és a BKV-t nézzük, a tömegközlekedés egy nagyon jelentős szegmens. Ugye jelenleg is van Budapest bérlet, és aki Budapest bérletet várt, az a budapesti közigazgatási határon belül, az tudja használni a vasutat. Ha Budapest közigazgatási határain kívül megy, akkor kell egy kiegészítő bérletet vagy jegyet megváltania. Ugye itt látszik az, hogy még a helyközi, tehát ami a budapesti közigazgatási határáig megy, a helyközi és a helyi közlekedésben még nincsen meg, azt lehet mondani, a tarifa közösségre vonatkozó megállapodás. Tehát a cél az, és ebben a Budapesti Fejlesztési Központ már dolgozik előre, hogy erre javaslatot tegyen, hogy létrejön egy tarifa közösség a különböző közlekedési szolgáltatók között, és mondjuk aki adott esetben Székesfehérvárról ingázik minden nap Budapestre, annak csak egy bérletet kelljen megvenni, az fölül a vonatra, a vonatról adott esetben leszáll Kelenföldön, vagy leszáll a Déliben, átül a metróra, de ugyanazzal a bérlettel tudjon utazni. A cél az ez lenne, hogy ezt meg tudjuk valósítani. Ugye egy ilyen szempontból egy kisebbnek tűnő feladat az a helyközi közlekedésben a buszos és a vasúti tarifatermékeknek ugye az integrációja, ami a fő célunk egyébként ebben az évben, mint MÁV Volán csoport, hogy ezt megtegyük, de ugye ennek ott van jelentősége, vagy úgy van jelentős, hogy a helyi közlekedésben is ez a tarifa közösség ez kialakul. Nyilván mivel körülbelül 1,5-2 millió ember utazik itt a budapesti agglomerációban naponta, vagy még több, ezért a legnagyobb jelentősége majd az lesz, hogy a Budapesten és az agglomerációban a helyi-helyközi közlekedésben ez a tarifa közösség ez hogy jön létre. Azt gondolom, hogy erre vonatkozóan a javaslatot le fogjuk tudni a kormány elé, a Budapesti Fejlesztési Központ irányításával, ugye a Budapest és agglomeráció vonatkozásában őt készíti elő, országosan pedig mi teszünk erre javaslatot, vagy ezt a feladatot, ezt komolyan vesszük, és itt a döntést majd egyébként a megrendelőnek kell meghoznia, aki a helyközi közlekedésben ugye a Magyar Állam, az Innovációs és Technológiai Minisztérium, és a helyi közlekedésben a megrendelő, az pedig mindig az adott város. Tehát ez egy sokrétű feladat, és mivel ez egy nagy rendszernek és egy nagy elszámolási rendszernek a kialakítása, ezt szoktam én is mindig mondani, hogy nem fog azonnal tökéletesre sikerülni. De ettől nem is kell egyébként félni, mert a legfontosabb, hogy az utasnak legyen egyszerűbb az élete, És ugye mi már ezt elkezdtük a vasúton és a vasút és a közúti menetrendeknek az összehangolásával, hiszen szeptemberben már olyan menetrendeket dolgoztunk ki a dél-dunántúli vonalainkon, Zalaegerszeg, Keszthely, Nagykanizsa, Veszprém és ugye Székesfehérvár viszonylatában, hogy a gyors vonat és az IC-pótjegyeket kiemeltük a rendszerből. Egészen, és ezt azért tettük meg, hogy az utasok inkább a vasúti közlekedést használják a közútival szemben, tehát olcsóbbá tettük a vasúti közlekedést. Most a tarifaközösség az ugyanezt fogja jelenteni az utas, a fogyasztó számára, hogy neki nem kell három különféle díjterméket megvennie, hanem egyet kell megvennie. A vége ennek, ha jól csináljuk, és ha jól akarjuk csinálni, ennek a vége az, hogy olcsóbbá kell válnia a közösségi közlekedésnek. Tehát nagyon egyszerű a tarifa közösség bevezetésével, nyilvánvalóan van egy komoly adminisztrációs egyszerűsödés az embereknél. Az utazásnál nem kell néznem, hogy most milyen bérletet kell itt megvennem, vagy egyet, hanem nekem megvan a viszonylatra, és egyébként azzal a közlekedési móddal utazok, amit épp nekem szimpatikus, vagy amit én kiválasztok. És egyébként majd akkor el kell számolnia majd a megrendelőknek, de a végén, hogyha annak három jegyterméket összeadom, és a tarifaközösséget vezetjük, akkor ennek olcsóbbnak kell lennie. Mert ha ugyanannyiba kerül, vagy drágább, az megint nem lesz vonzóbb így egyébként a tarifaközösség. Tehát a tarifaközösség bevezetésével olcsóbbá kell, hogy váljon a közösségi közlekedés.
Igen, de mihez képest, saját magához képest kell, hogy a mostanihoz képest olcsóbbá válni, vagy ahhoz, amit az emberek egyébként otthon kockás papíron kiszámolnak, hogyha vesznek egy autót, annak mennyi a napi üzemeltetési költsége, hozzászámolják valamilyen szorzóval a kényelmet, meg hogy egyedül ülnek, ez is változik, mert pandémiás évben ez mást ér, egyébként nem annyit ér. Szóval mihez képest kell versenyképesnek lennie a vasútnak?
Hát mondjuk, ha a mostani díjtermékeket nézem meg, és azt mondom, hogy valaki megvesz mondjuk egy székesfehérvári helyi közlekedési bérletet, megvesz egy vasúti bérletet, ugye Budapest közigazgatási határáig, majd egyébként egy Budapest bérletet, amivel Budapesten belül tud utazni, ez három eltérő díjtermék. Ahhoz, hogy ahhoz egy utas tudjon ingázni minden nap, vagy egy diák minden nap tudjon ingázni, három terméket kell megvennie. Most ennek nyilván van egy szumma ára, ha ezt összerakjuk, akkor ennek nyilván a végén olcsóbbnak kell lennie, mint a három eltérő díjterméknek az ára. Hiszen ez a jó üzenet, hogyha egy tarifaközösséget bevezetünk, hogy lám, ez olcsóbb lesz és nem lesz drágább. Aztán, hogy mennyi ad, és értem a kérdést, a másik réteg ennek a kérdésnek, hogy mennyibe kerül a közösségi közlekedés, hát ez egy politikai kérdés. Tehát elmondtam az Európai Uniós, milyen az Európai Uniós politikákat, hogy a széndioxid csökkentést, azt milyen komolyan képzeli az Európai Unió, mind a személy, mind a teherszállításban, ezt politikai, meg adott esetben eljárásjogi, adójogi beavatkozások nélkül nem fogjuk tudni elérni.
De azt el lehet érni a végén, hogy az ember, aki ott ül Székesfehérváron és Budapestre jár ingázni nap mint nap, azt mondja, hogy teljesen világosan jobb a kötött pályás közlekedés, mint nekem minden reggel, télen, nyáron, fóban, fagyban beröfenteni az autót és elindulni vele.
Abszolút, és szerintem a székesfehérvárosiak ezt el is mondhatják, hiszen felújításra került a pályahálózat, tehát jó menetrendet, jó és menetrendszerű üzembiztos szolgáltatást tudunk adni. Ugye a gördülállománynak a jelentős része szintén alacsony padlós korszerű motorvonat, és ha jó versenyképes árat adunk, ugye ha valaki mondjuk Székesfehérvárról eddig utazott, ott már is gyors vonattal ment, most a gyors vonati pótjegyet is kiszedtük, tehát most ezzel is egyébként olcsóbb lett. Hát ha ezt most megnézzük, szerintem nagyon sok viszonylaton, és ezt nem én mondom, hanem az utasok számából jön ez ki, hogy egyszerűen olyan kínálatot adunk, amivel nem tud semmi versenyezni. Ez lenne a lényeges egyébként a budapesti agglomerációs vasúti stratégiában is, meg az országos stratégiánkban is, a versenyképes vasút programunkban, hogy budapesti elővárosban, és egyébként ha az országosan nézem, a nagyvárosaink felé ott, ahol jól képített vasúti hálózatunk van, a legversenyképesebb szolgáltatás az a vasút adja. Ez lenne a cél. Ez lenne a cél a Budapest agglomerációs vasúti stratégiának, meg a mi versenyképes vasúti stratégiánknak is, hogy egyértelműen a vasút legyen a legversenyképesebb közlekedési mód. Ebben benne van az, hogy a leggyorsabb, jó menetrendi kínálatunk legyen. Ez összefügg mondjuk a Budapest agglomerációs vasúti stratégiával, hogy óránként ne kettő, hanem adott esetben négy vonat legyen azon a viszonylaton, tehát hogy sűrű kínálatot tudjunk adni, és egyébként, hogy milyen áron tudjuk ezt elérni. És hogyha valaki használja a vasutat, az adott milyen járulékos egyéb szolgáltatások jönnek. P+R parkoló, hogyan tud átszállni egyéb közlekedési módra, milyen kiskereskedelmi szolgáltatást tud igénybe venni, akár egy kormányablakot, egyebet. Tehát ez egy komplex dolog, hogy hogyan lesz a közlekedés egy jó versenyképes rendszer. Hát és a másik, ha ilyen rendszerünk van, sokkal élhetőbb lesz az országunk, meg a nagyvárosunk, sokkal jobb életminőségben tudjuk eltölteni az utazást, meg az életünket is, hogyha ilyen rendszert kiépítünk.
Ez a jövő.
Ugye a vasút 175 éves az idén Magyarországon, és egyébként ma van, tehát 2021 az európai vasút éve. Tehát Európában is a vasút éve a 2021. Ha megnézzük, hogy amikor kiépült a vasút, az milyen társadalmi, gazdasági, kulturális változásokat hozott az emberiség életében, akkor nagyjából azt lehet mondani, hogy most egy ilyen másodvirágzásban, hiszen most a fenntarthatóság is egy nagyon komoly szempont lett, és hogyha ezeket a fejlesztéseket, ezeket végrehajtjuk, ez ugyanazt jelenti, a gazdasági, társadalmi és adott esetben a kulturális életünk is sokkal jobb lesz azáltal, hogy egy jobb vasútunk lesz. És a probléma az elmúlt évtizedekben ezért jó az a budapesti agglomerációs vasúti stratégia, meg az országos is, amit egyébként a gazdasági kabinet, ezt elmondhatom, múlt héten tárgyalta a magyar vasútipari stratégiát. Hát a vasút az ipar is. Na, komoly háttéripara volt, nem csak azoknak adott munkát, akik mondjuk az üzemeltetésében dolgoztak, tehát nem csak a vasutasoknak, hanem gondoljunk egy gazmávagra, gondoljunk a járműjavítókra, gondoljunk a biztosítóberendezések előállítóira. Tehát csak a vasúti szektorban Magyarországon 60-70 ezen dolgoznak legalább. Tehát a személy áruforgalom, a vasút, és a mögöttes háttériparban. És látszik, hogy ezeket a fejlesztéseket nekünk, ezeket végre kell hajtanunk a következő 1-2 évtizedben. Az is nagyon fontos, hogy erre épüljön vissza egy vasúti háttéripar. Tehát ez is fontos abban, hogy mennyire lesz versenyképes a vasút, meg a vasúti ágazat.
Versenyképes ma a vasút, mint munkaadó?
Hát azt lehet mondani, hogy a koronavírus járvány az nagy mértékben átalakított sok mindent, a munkaerőpiacot is ugye a tavalyi évben. Ha megnézzük a 2020-at és az ezelőtti 3 évet, több mint 40%-os bérfejlesztést hajtottunk végre a vasút, és azt lehet mondani a közlekedési területen. Tehát az állam által finanszírozott közösségi közlekedési szolgáltatókban. Az egy komoly szám. Tehát hogy ez összeadódik, és ugye minden évben emelkedik, 40-45% körül van az, amivel most többet keresnek a dolgozóink, mint adott esetben 4-5 évvel ezelőtt. Ez egy jó szám, és azon folytatni kell ezt a politikát. És fontos üzenet az is, hogy a pandémia miatt, bár az utasaink és a forgalmunk az nagy mértékben csökkent, a pandémia miatt senkinek sem kellett a munkahelyétől megválni, és a Mávolán csoportban. És az igaz, az 57 ezer ember mindegyikére, aki itt dolgozik. Tehát ilyen szempontból azt lehet mondani, hogy biztonságos, biztos munkahely, és remélem azt mondhatom egyébként, hogy egyre versenyképesebbé váló munkahely tud lenni a vasutas szakma, vagy a közlekedési szakma, de ez is alakul át egyébként. Jelenleg 1500 váltókezelőnk van a 37 ezer vasúti dolgozónkból. Tehát 1500 embernek a fő munkaköre az, hogy azt a több tíz éves, vagy adott esetben 100 éves váltóberendezést egyik állásból a másikba be tudja állítani. Tehát a technológiai fejlesztésnek, meg a fejlődésnek fel kell gyorsulni ahhoz, hogy versenyképes, meg jobb szolgáltatást tudjunk adni. Nyilvánvalóan ez összefügg majd azzal is, hogy ezeknek a munkaköröket adott esetben meg kell, hogy szűnjenek ezek a munkakörök, és más tartalommal jelenjenek meg. Tehát egyre több informatikus és egyre több mérnökre van szükségünk. Ugye nagyon sok új biztosítóberendezés került telepítésre itt az elmúlt időszakban, nagyon komoly távközlési fejlesztéseink voltak, tehát egészen új munkaköröknek és új tudásnak kell és megjelennie, meg meg is jelent egyébként az elmúlt időszakban itt a vasúti területen. Tehát azért egy dinamikusan fejlődő, most azt lehet mondani, hogy most dinamikusan fejlődő területről beszélünk.
Azt kiszámolták már, hogy a pandémia mennyivel ütötte meg a mábot, mert ha nem bocsátottak el embert, akkor a bérköltség az fix maradt, kevesebben utaztunk, a jegybevétel az csökkent, vonatokat nem szüntettek meg, akkor annak a költsége is fix maradt, vagyis egy nagy mínusz kell, hogy legyen valahol.
Nagyon nagy mínusz, most már a MÁV Volán csoportról beszélek, az 60 milliárd forint.
Csak a pandémia miatt?
Csak a pandémia.
Hogy lehet tehát visszakeresni?
Ez ugye az elmaradt jegyárbevételek és a védekezésnek a költségei. Tehát ugye ez azt jelenti, hogy az állam, mint a megrendelő, nem mondott le egy vonatot se. Voltak csökkentett menetrendek, de nem volt szignifikáns különbség, tehát nem nem a 20-15%-kal csökkentek csökkent az a kibocsátás, amit tud nyújtani a vasút, vagy meg a Volán is. Tehát ilyen szempontból az állam fizette ezeket a viszonylatokat folyamatosan, viszont nem volt utas és nem volt egy árbevétel. Tehát a tavalyi év március-áprilisban 80-90%-kal kevesebb utas volt a járatainkon. Ugye most ilyen 50%-kal van kevesebb utas. Ugye nyár az visszajött, a tavalyi nyár, és most egy ilyen 40-50%-kal kevesebb utasunk van. Ez több milliárd forint bevétel kiesést jelentett a MÁV-nál folyamatosan, azt lehet mondani. És ugye mivel a vonatok mennek, a villanyszámla ugyanannyiba kerül, a végrehajtó személyzet ugyanannyiba kerül, tehát maga a működési költségeinkben a pandémia az nem hozott semmiféle, azt lehet mondani, spórolást, tehát a költségszintünk az ugyanaz maradt, a általunk kibocsátált szolgáltatás ugyanannyi maradt, csak egyszerűen az utasok azok elmaradtak.
Van a pandémiának valami olyan tapasztalata, ami a vasúti közlekedésben megmarad akkor is, hogyha már nincs pandémia?
De egészen biztos, ugye amikor a távolsági munkavégzésre át kellett állnom tavalyi évben, akkor még MÁV csoportról beszélek, a 37 ezer emberről 5500 az otthonról tudta végezni a tevékenységét, és ezt pár hét alatt át is álltunk. Lecsökkent például a általunk felhasznált papírmennyiség, azt lehet mondani, hogy brutális számban, hiszen egyszerűen nem voltak bent a kollégák, nem kellett annyit nyomtatni, tehát digitálisabban tudtuk ellátni a feladatainkat. Erre ügyelünk most is egyébként, hogy már kicsit visszább állt ez a dolog. Tehát a digitalizáció az ilyen szempontból a napi munkák szervezésében és az adminisztráció szervezésében egészen biztos, hogy ez itt marad velünk, hiszen ez egy jó dolog. Adott esetben az is, hogy most videokonferencián beszélünk, nem kell személyesen bemenni a stúdióba, és ez nagyon sok egyeztetésben, minisztériumokkal, nemzetközi szervezetekkel ez így összeállt. Egyébként ez a technológia itt volt, csak nem használtuk ilyen mértékben, mint ahogy most. Egyébként a tényleges vasúti forgalom végrehajtásában, most azon túl, hogy természetesen a higiénére, a távolságtartásra és minden egyéb olyan járványügyi előírásra, amiket előírunk és amelyek itt vannak velünk az elmúlt egy évben, ezekre figyelünk. Ezekkel együtt azt lehet mondani, hogy a vasút az, és a közösségi közlekedés, a közúti közlekedés, és mondom, hogy a MÁV Volán csoport az megbízható módon szolgáltatott itt az elmúlt egy évben folyamatosan.
Biztonsági fejlesztéseket milyeneket terveznek? A HÉV-vel kapcsolatban igen gyakran felmerül, hogy a zárt szerelvényből nem nagyon lehet elmenekülni két állomás között, mert még kamera sincs bent.
Hát ugye a HÉV szerelvények, ezek több mint 50 éves szerelvények. Nyilván felmerül az igény, hogy ezeket fejlesszük, kamerákat telepítsünk bele, egyebek. Ugye az elmúlt, azt hiszem tavaly előtt ugye a középső kocsikat wifivel fel tudtuk szerelni. Tehát próbáljuk a szolgáltatásunknak a színvonalát folyamatosan növelni, de ugye most ott van egy nagy rekonstrukció és egy hatalmas fejlesztés. Hát sajnos ilyen erőszakos bűncselekmények azok nem csak a HÉV, hanem a vasútvonalakon is előfordulnak. Ugye több száz testkamerával szereltük fel a jegyvizsgálóinkat, sajnos a jegyvizsgálóinkat is komoly erőszakos bűncselekmény is szokta érni, ki vannak ennek téve. És ugye a Gödöllői HÉV vonalán is volt egy sajnálatos eset. Hát ezeket elkerülni nem lehet, bűncselekmény, tehát ezt teljesen megakadályozni nem lehet. Nyilvánvalóan nagyon fontos a figyelem, az utazóközönségnek a figyelme, hogyha ilyen van, akkor lépjenek közbe, vagy értesítsék a hatóságokat. Itt a Gödöllői vonalon egyébként azt lehet mondani, hogy Pest megyei és a budapesti rendőrfőkapitánysággal, polgárőrszervezetekkel azért egy megerősített szolgálatot iktattunk be, és egyébként emeltük az ellenőrzéseknek a számát, de elkerülhetetlenek sajnos ezek az események. És egyébként nem csak az utasokat, hanem adott esetben az ilyen tevékenységet végző biztonsági személyzetet is több tízes nagyságrendben érték egyébként atrocitások, és ezekkel szemben mindig egyébként büntetőeljárást kezdeményezünk. Tehát sajnos azt lehet mondani, hogy a bűnt ilyen szempontból megelőzni nem tudjuk. Azt lehet mondani, hogy ami eszköz rendelkezésünkre áll, gondolok itt a HÉV vonalra is, most a vagyonőröknek a szolgálatának az erősítése, ezt megteszünk minden tőlünk, meg a forrásainktól függően minden tőlünk telhetőt, de sajnos ilyen esetek előfordulnak.
De van a belső nyilvántartásuk szerint veszélyeztetett vonal több is a Magyar Államvasutaknál?
Hát Ugye nyilvánvalóan ezek a legforgalmasabb vonalaink, hiszen ott van a legtöbb utas, és ott szoktak ezek az atrocitások előfordulni. A 100-as, 70-es vonal, tehát a Váci-Ceglédi vonalról tudok, és ugye itt a H8-as vonalon, itt a Gödöllői vonalon is ez elmúlt esetben 13 erőszakos bűncselekmény, vagy erőszakos esemény történt. Több tízes nagyságrendben rongálásról is tudunk beszélni, és egyébként pont itt a kerepesi vonalon még egy kábítószerteresztéssel foglalkozó bűnbandának a lefülelése is, hát itt a közlekedéshez kapcsolódott. Úgyhogy ilyen szempontból sajnos a bűncselekményeknek, vagy a bűnözésnek hát kitett terület ott, ahol sok ember utazik. Még egyszer, amit meg tudunk tenni, azt próbálunk, és több százas számban fordult elő csak a Gödöllői vonalon, és egyébként intézkedés ilyen szabálysértés vagy fegyelemsértéssel kapcsolatosan. Úgyhogy minden rendelkezésre álló eszközzel, és egyébként ezúttal is köszönet rendőrfőkapitányságnak, Pestmegyének, Budapesti rendőrfőkapitányságnak, polgárőr szervezeteknek, mert abszolút együttműködik, és ők is próbálnak minél többen egy szélesebb körben megtenni azért, hogy minél biztonságosabb legyen az utazás. Ennek ellenére, mivel vannak ilyen kirívó esetek, azért nem lehet azt mondani, hogy azért nem biztonságos utazni ezeken a vonalakon.
Hol tart a nyugati fejúr felújításon? Ez kívülről ugye be van hálózva, hogy ne essen ki onnan semmi szemét. Hol tart?
Ugye a tető rekonstrukció az a vége felé tart. Ugye 6 tornya van a nyugati fejúrban, annak 4-nek a szerkezete az már megújult. Ezeket a 20-30 méter magas állványzat az most kerül elbontásra a nyugati pályaudvaron belül. Ugye lesz egy teljesen új tető.
Nem fog beázni.
Nem fog tovább bázni, és akkor tudunk tovább menni a felújításban. A vágánycsarnok az belül meg fog újulni, ott már a műemlékvédelemmel és a hatósággal leegyeztettük, hogy milyen színűre lesznek ott kifestve a vas és az acél szerkezeti elemek. Tehát egy egészen újszerű kép fogja majd fogadni az utasokat, ugye új LED-falakat fog kapni, tehát egy új utastájékoztatási rendszer fog kerül kiépítésre a nyugati pályaudvaron, és egyféle, tehát ezt most a beruházás alatt hoztunk erről döntést, hogy egyféle utastájékoztatási rendszerre fognak találkozni, tehát nem 3 eltérő monitorról lehet majd látni, hogy mikor és hogy indulnak a vonatok. Ugye ez a legforgalmasabb pályaudvarunk, azt hozzáteszem, és évvégén köszönhetően a kormány döntésének, ami egyébként a keleti pályaudvarról is szólt, ott a kereszt aluljáróknak a felújítása is meg fog újulni, amik a vágány alatt mennek. Ott ugye van egy, az aluljáró szinten van egy lift, annak a megújítása is meg lesz, a peronokat újra fogjuk aszfaltozni. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez év szeptemberére egy évtizedek óta nem látott formában és minőségben lévő nyugati pályaudvart fog visszakapni az utazó közönség.
Üzleti tevékenység lesz az alaksori részben?
Ugye ez egy többes együttműködés, hiszen az alaksor egyrészt az a fővároshoz is tartozik, másrészt a vasúthoz. Ebben kezdtünk megállapodásokat és tárgyalásokat a fővárossal is, hiszen azt lehet mondani, hogy ez akkor éri meg, ha valaki ezt egyben üzemelteti, ezt a területet. Ezt már egy-másfél éve folyamatosan egyeztetünk a fővárossal. Mindenféleképpen kell, hogy legyen egyébként olyan szolgáltatás, ami az utasokat kiszolgálja, ez jó, de nem szeretnénk, azt lehet mondani, az elmúlt évtizedekben látott alacsony minőségű kiskereskedelmi tevékenységet látni, ugyanúgy, ahogy a bódékat elbontottuk a keleti pályaudvaron, ugyanúgy az ilyen, hát nem oda való, azt lehet mondani, az elmúlt évtizedeket nosztalgiáját idéző tevékenységet nem szeretnénk látni, tehát ezt szeretnénk megszüntetni a nyugati pályaudvaron.
Azt látják-e már, és ez már egy Magyarországon kívül eső kérdés, hogy a Brexit után a szigetre menő vonat közlekedés az hogy fog változni?
Hát ugye nagyon jelentős mind teher, mind személyforgalom van. Nyilvánvalóan ez egy új határ lesz, hiszen most ott nem volt határellenőrzés ilyen szempontból. De ez egy jó kérdés, ugye majd a nemzetközi vasúti egyezmény, az Európai Vasúti Egyezmény, erről majd sokat fogunk azt gondolom tárgyalni. Hát egészen biztos, hogy mind a személy, mind a teherforgalom szervezésében és a bonyolításában ez versenyhátrány lesz, mert ezeket az ellenőrzéseket majd le kell folytatni. Ennek a felmérése szerintem ez most van folyamatban, de biztos, hogy versenyképtelen, vagy kevésbé lesz versenyképes a vasúti közlekedés ilyen szempontból a Brexit miatt, de ez igaz egyébként a közlekedés minden területére.
Köszönöm szépen. Az elmúlt egy órában Homolya Róbert, a MÁV ZRT elnök vezérigazgatója volt az Inforádió arénájának vendége. A műsor elkészítésében Módos Márton főszerkesztő vett részt. A beszélgetést a rádióban most felvételről hallották, és az infostart.hu oldalról is figyelemmel kísérhetik. Exterde Tibor vagyok. Köszönöm a figyelmet.